rendes együtt, hajtsuk meg fejünket, mennyire jó, Atyánk előtt. Mennyire jó, Atyánk, úgy kérünk, könyörgünk hozzád, hogy valóban rejts el bennünket, mint ahogy ebben az imádságban, énekben az előbb hallhattuk. Rejts el bennünket, Urunk, szárnyaid alá, mert nekünk arra van szükségünk, hogy Te benned elmenjünk, hogy elég a életünk, Ura. Védelmezz bennünket, Urunk, önmagunk, óemberi természetünk ellen. Védelmezz bennünket a kísértés ellen. Óvd meg bennünket, Urunk, az elbukástól. Te erősíts meg az elbukásban, Te emelj föl. Te légy a gyengékkel, Te erősítsd azokat, Urunk, hogy eszközeid, gyermekeid lehessenek, akik meg tudják élni Te bennük az életüket. Így kérek, Urunk, most ezért a mai napért is, áld meg bennünket előtted, Urunk, ezzel az igéddel, amit már az imént hallhattunk. Add meg, hogy igéd szent lelked által élővé és hatóvá lehessen a szívünkben, hogy eljusson az elménk, szívünk, vesénk vizsgálatáig, minden, ami a feltárolódó, az világos lehessen magunk elő, mert szeretnénk elé állni, mint az orvos elé, az elé, aki meg tudsz gyógyítani, aki föl tud szemelni, aki meg tudsz erősíteni bennünket. Áld meg bennünket, Urunk, most a sokfelől érkezett voltunkban is, add meg, hogy egy gyülekezetté, közösségé lehessünk most Te benned. Mozgasd együtt az életünket, szívünket, Urunk, dicsőítsd meg magadat itt közöttünk, és áld meg ezt a települést, Szápszendet, Urunk, evangélikus gyülekezetével. Légy azokkal, akiket Te meghívtál erre az alkalomra, ebből a városból, faluból. Légy azokkal, akik elfogadták, Urunk, akik itt vannak, és légy azokkal is, akik nemet mondtak a meghívásra. Te mozgasd lelked által őket, Urunk, ne hagyd békét nekik, az életet szeretnél adni, és üdvösséget mindannyiunknak. Add meg, Urunk, hogy a gyülekezet közössége be tudja itt tölteni a küldetését, és vihesse a Te evangéliumodat azok felé, akiknek erre szükségük van, hogy megelégítetést nyerhessenek Te benned. Hálás a szívünk, Urunk, hogy most ezen a napon itt bennünket összehoztál, és gyülekezetként szeretnénk, gyermekeidként szeretnénk előtted megállni. Amen.
Amen.
Amen. Testvérek, Jónel Pál testvére felolvasta annak az igének a környezetét, vagy előzményét, amit nekik közössége erre a mai napra a állítatott igehirdetések alapigényéül kirendelt. Úgyhogy én csak azt a rövid igeszakaszt olvasom föl, ami nekem van kijelölve az igehirdetés alapjáról, az pedig így hangzik: üdvözülsz. Nem szeretem az ilyen rövid igéket, mint ahogy Pál testvér sem, ezért felolvasott egy hosszú igeszakaszt előtte. A Viatorgányon szolgálatra hívott Laci, akkor kiderült, hogy én jobban szeretem, hogyha egy ilyen bőségesebb ige környezetből kell Isten üzenetét megfogni. De hát, mit csináljunk? Ezen a mai napon most ezt kaptam, és üdvözülsz. Nem tudom, Szászenden nagyon régen jártam, 35-40 évvel ezelőtt, még mielőtt lelkész voltam, dolgoztam ezen a területen. A Bábolna járni gazdaságnak végeztünk egy különböző fúrásokat. Nem tudom, Szápszendnek a lakossága miképpen viszonyul most az Isten dolgaihoz. Hát nem tudom, mit szólnának ahhoz, hogyha most én kimennék ide az utcára, és azt mondom az embereknek, hogy én tudom az üdvösség titkát, akarsz üdvözülni? Hogy itt a templom és a kocsma között miképpen viszonyulnának ehhez az emberek. Ha hoznák a magyar átlagot, akkor azt mondanák, hogy hagyjon engem békén, jó ember. Van nekem elég dolgom. Beszéltünk itt a lelkész asszonnyal, meg ahogy Pali testvérem is említette, a veteményezés ideje van, ki kell menni a földre, dolgozni kell, hagyjon engem békén ilyen balgaságokkal, hogy az üdvösség dolgai felől kérdezem őket. És valóban ezt hozza a nagy átlag. Tegnap beszélgettünk, hogy nem is tudom, Tamás mikor említetted azt, jogosult a riportban, mert hogy beindult a Philadelphiának a rádió riporter programja is, és készítettek riportokat, és a Tamással készült riportot hallottam, amiben mondta, hogy amikor azt az érted újságot minden házhoz kivitték és bekapottattak a házakhoz, egy asszony, aki éppen fogadt őket rituálisan, a szemük láttára széttépte az újságot. Bevitték, azt mondták, jó napot kívánok, hoztuk magunknak az örömhírt. Érte, halt meg Jézus Krisztus, érte, és erről fölemelte a feje fölé, és széptépte az újságot. Nem érdekel. Azt mondta, hogy nem érdekel a üdvösségről szóló beszéd, nem érdekel, hogy mit szeretnétek nekem mondani, az üdvösség nem érdekel. Homályosan emlékszem egy evangéliumi színdarabra, amelyet még a 80-as években hallottam, lehet, hogy felvételről. Ami megragadt bennem, az volt, hogy az egyiptomi kivonulás története körül a 10 csapás vége tájékán játszódik ez a színdarab. Egy kislegény egyiptomi barátja, zsidó kislegény egyiptomi barátjával beszélget, és mondja neki, hogy nagy baj van. Ma éjszaka a halálosztrandja végig megy Egyiptomban. És minden első szülött meg fog halni. És tudom, hogy te első szülött vagy ebben a családban. Te meg fogsz halni róla. És én szeretett téged, jó barátomban. Szeretnék neked segíteni. Mi levágunk családot, mint egy-egy bárányt. És befestjük az ajtó félfát, meg a szemöldött fát a bárány vérével. Adok neked ebből a vérből. Kent be az ajtó félfát, meg a szemüldött fát. Nem tudom, ismeri valaki ezt a színdarabot? Éva bólogat, meg hátul is jelentkezik néhány. Tehát mi úgy idősebbek azok, hogy ismerik ezt a darabot. Most eljátszunk a gondolattal. Mi lett volna, ha ez a kislegény azt mondja, ha adjál engem békén, a te zsidók utaságaitól. Nem érdekel engem ez a vér. Találtok ilyen dolgokat. Bár megfordulhatott a fejé, vagy egy-két dolog történt az elmúlt időben, ami megmagyarázhatatlan volt számunkra. De aztán mégis találtunk rá a magyarázatokat, a 10 csapásról, ami mindig megmagyarázta, hogy persze, jó, hát hirtelen jött meg váratlan, de azért megtaláltuk a magyarázatot. Erre is biztos majd meg fogják találni, gondoltam én a 10. csapásra. De ez a fiatal ember dönthetett, hogy elfogadja-e a zsidó barátjától azt a lehetőséget, hogy az élete megmarad, vagy nemet mond rá, elutasítja, és azt mondja, hogy nem érdekel. Hát ez az üdvösség üzenete is itt szárszemben van. Érted-e, fölfogod-e, elfogadod-e, hogy az Isten szeretne téged üdvözíteni? Pali már ezt az igét felemlítette a mai napon. Az Istennek az az akarat, hogy minden ember üdvözlőjön és eljusson az igazság megismerését. Az Istennek az a szándék, hogy te is az üdvösségbe lépj. Jön a halálosztó angyal. Nem tudjuk, hogy mikor tűnik. A nyírtelkiek időközben, útközben hallottuk, hogy a gyaktáni Marika néni meghalt ma reggelre. Jani bácsi nemrégen temettük, Marika néni ma reggelre meghalt. Tegnap előtt jártam nála az idősek otthonába. Nagyon gyenge állapotban volt. Neki eljött az ideje. De megbékéltem, ment el, beszélgettünk erről. Kész van-e arra az útra, ami előtt áll. Nem tudott már hangosan válaszolni, úgy kellett a fülemet oda tenni közel hozzá, hogy értsek néhány mondatot. Neki eljött. Neked nem tudom mikor, meg nekem sem. De az biztos, hogy egyszer lejár a kegyelmi idő, és micsoda dilemma, hogy elfogadjam el, vagy éljek tovább a saját fejem szerint, mint az a fiatalnál. Micsoda dilemma lehetett a szívére, hogy megőrült ez a barátom, most ilyesmit akar velem csináltatni, hogy bemeszeljen vérrel a kapu férfát. Megőrült volt. És én hallgassak rá, de sokszor halljuk ezt, hogy bolond vagy te, Tamás testvér ide felévet, most őt nézem, úgy látszik, hogy egymás után. Valaki mondta, hogy bolond vagy te, Tamás. Nagyon biblikus a dolog, mert általában ezt szokták kapni a hívő emberek, a Szentírás emberei sokszor megkapták, hogy dolgokat le, mert megvakított téged az ismeret vagy a tudás. Vajon te jól tudnál-e dönteni ebben az élethalál kérdésben, testvérben? Jól tudsz-e dönteni ezen a mai napon? Amikor Isten bekopogtat az ajtaján, szíved ajtaján, és téged szólnod, a név szerint. És nem is biztos, hogy úgy szólít meg, hogy Györfi Mihály, hanem úgy szólít meg, hogy te abban a bűnben vagy. És én most veled szeretném. Szeretném a nevedet mondani neked. Jákobból Izrael, ismerős a történet bizonyára. Olyan jó lenne, hogyha ezen a mai napon sokan tudnánk azt mondani, hogy de jó, hogy újra hallottam, hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor üdvözlősz. Olyan jó lenne, hogyha sokan lennének abban a helyzetben, mint ez a börtönök volt, hogy mit cselekedjen. Ilyen helyzetbe kerültem. Ilyen helyzetbe kerültem, hogy zsákutcában az életem, nem tudom folytatni, nem tudom megélni, mert fogságban vagyok, mert meg van kötve a kezem. Megdöbbentő dolog ez, amikor az ember szembesül azzal, hogy nem tudom nem tenni, nem tudom nem csinálni. Látom, tisztán látom az életemet, de nem tudom nem tenni. Sok alkoholista számom verve. Tisztában vagyok vele, hogy egy gazember vagyok, aki eliszom a családnak a pénzét, aki tönkreteszem az egész családomat, tisztában vagyok vele, tudom, hogy ki kéne lépni belőle, de nem tudok. Mert képtelen vagyok. Más meg a békétlenségéből nem tud kilépni, mert nem tűnts meg elégedni semmivel sem. Megint más meg nem tud megbékélni a házasságával, vagy a gyerekeivel. Megint más meg nem tud megbékélni azzal az életszínvonal, ami néki van, hanem kívánságot gyötrik az élet, hogy mennyire jobb lenne, hogyha több lenne, és minden találrendben annak, hogy több lenne. De a mai igénynek az az üzenete, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És az üdvösség az egy csoda. Istennek az ajándéka. Pápestvérem sok mindent elmondott ezzel kapcsolatban. Isten ajándéka. Az Isten nekünk ajándékoz az ő fiában az üdvössége. Olyan jó ezt látni, hogy az Isten igéje arról beszél, hogy aki átment a halálból az élet, annak üdvössége van. János evangéliumában ismerjük ezt az igét, aki hallja az én szavamat és hisz abban, aki eltűnt, annak örök élete van. Által ment a halálból az életbe. Annak nem kell félnie a haláltól. Annak nem kell félnie az elmúlástól. Ez az ember, ez a börtönőr életének egy olyan pontja az érkezett, amikor föl kellett tenni a kérdést, hogy mit tegyek, elvesztem. Mit cselekedjek? Olyasmiket látott, ami megrendítette az addigi stabil állapotát. A börtönt azokat nem gipszkartonból szokták építeni, hanem stabil épületet. És az a stabil épület megrendült. Az záratot azokat nem pléről szokták készíteni, hanem kovácsolt vasból. A lakatokat szintén. És ezeket mind szétpattantak, meginatva. Minden, amiben ő bízott, hogy ez a börtön egy stabil börtön, ebben nem tud kiszökni senki, az úgy megremegett. Ennek az embernek az egész élete megremegett akkor. És az ember elgondolkozott azon, hogy hány rános állam. Valóban nem játék az üdvösség, Isten ajándéka ez, amit persze föl kell venni, és megint itt jön az örök dilemma, hogy mennyiben Isten munkája ez, mennyiben van részem nekem ebben, van-e részem ebben, és mennyire az Isten része ez. A Galatákhoz írott levél 6. fejezetében olvasok ezt, hogy vegyétek föl az üdvösség sisakját. Nem erőlteti az Isten senkire sem az üdvösség sisakját, nem húzza senkinek a fejére. Ha akarod, ha nem, én a fejedre húzom az üdvösség sisakját. Nem azt mondja, hogy vegyétek föl, mert szükségetek van rá. Isten fölajánlja, Isten elkészíti, de nem erőszakolja az emberre. Persze sokan nem jutottak el idáig a Szentírás olvasásában, és azt mondják, hogy aki magáról azt mondja, hogy nekem üdvösségem van, az bőgös. Az fölfüggő. Nem lehet az embernek üdv bizonyossága, mondják sokan. Tehát nyilván ők nem olvasták ezeket a passzusokat a Szentírásból. Nem jutottak el addig, hogy megértsék, hogy az Isten azt mondja, hogy az üdvösség sisakja az az életeteknek a központja. Az védi meg az életeteket. Most voltunk nemrégiben a Diósgyőri várban, és ott bemutatták a középkori dolgok, hogy a sisak az mit jelentett az akkori közelharcban harcoló ember számára. Bemutatták azt is, hogy a csőrös sisak az hogy vezeti el a karnak az erejét. Amikor fejbe akarja vágni a karnak, csőrös sisak kivezeti az erőnek a vonalát. Tehát jól meg voltak ezek tervezve. és amikor a Szentírás hozza ezt, hogy az üdvösség sisakját veszel, akkor abban a korban egyértelmű, hogy hát igen, tényleg, ha sisak van rajtam, akkor jön a támadás, és a támadásnak az erejét kivezeti, megvédi azt, ami a legfontosabb az életemben. Vegyétek föl az üdvösség sisakját. Aztán, amikor az ember majd eljut oda, ahol Marika néni járt a napokban az életének a végéhez, amikor már a külvilág nem nagyon számít, amikor már lefelé fordul az ember és készül arra az útra, amire el kell mennie, akkor viszont rettenetesen fontos lesz, hogy hová megyek. Mi lesz az én életemmel pár napon belül? De sok nyomorult embert kellett látnom már eddig is, amikor ott van a halottas ágyán, és nem tudja, hogy mi lesz a következő pillanat. És haragszik mindenkire, sok esetben Istenre, emberre, haragszik magára, mert tönkrement életének a végén látja, hogy hiába valóság volt az egész, és most a hiába valóság felé halad, nem látja, hogy mi van. És mennyivel mások az, amikor az embernek ott van a szívében az bizonyosság, amikor tudja, hogy él az én Uram, és az én Uram elkészítette az én helyemet, és én most oda megyek, ahova egyébként az egész életemben várjuk az én szívem. Mert én az Uramhoz fogok menni, ahol majd ő lesz minden mindenekben, és már nem lesz kísértés, vagy kívánság, meg nem lesz bűn, mert az ördög örök halálba kerül. A Galata levélben nem azt olvassuk, hogy vedd fel az üdvösségnek az ábrándját, vagy vedd fel az üdvösségnek a fátyolát, ami valamiféle ilyen homályos és bizonytalan dolog lenne, hanem azt, hogy vedd fel az üdvösségnek a sisakját, ami erős, ami megtart, ami megvéd. Olyan jó látni ezt, hogyha az ember szívében ott van az üdvbizonyosság, akkor valóban bátran hangzik az az ige, ami Pál apostol szívében megfogalmazódott, hogy halál, hol a te hullánkod? Halál, mit tudsz te velem kezdeni? Nem tudsz erőt venni rajta. Rajta nincs hatalma. Az Isten emberének valóban ez a legfontosabb szolgálati eszköze is. Az üdvösség tudata nélkül Pálék nyilván ott a börtönben szűköltek volna, és könyörögtek volna, hogy adjanak nekik segítséget, kötözzék be a sebeiket, sajnáltatták volna magukat, vagy sajnálták volna magukat, és sajnáltatták volna magukat. De nem magukat sajnálták, és nem magukat sajnáltatták, mert az üdvösség sisakja ott volt a fejükön, és nem érdekelt őket a körülmény, nem érdekelt őket a kilátástalanság, nem érdekelt őket egyáltalán, hogy nyomorban vannak, az sem érdekelt őket, hogyha ez lenne az utolsó pillanat az életükben, mert tudták, hogy Isten küldetésében vannak ott. Sokan azért nem szolgálnak, mert úgy érzik, hogy akadály van még az életükben, és várják, hogy majd ha azok elmennek, akkor majd elkezdhetik a szolgálatot, akkor majd készen lesznek arra, hogy az Istennek szolgáljanak. Most még ezt le kell zárni az életemben. Most még tanulok, most még családot építek, most még ezen az életemben, most még az. Majd utána bizonyára a szolgálatot is el fogom kezdeni, és sohasem kezdik el, mert az üdvösség sisakja nem lesz fontos számukra, és sohasem kerül a fejükre, és sohasem lesz eszközé az életükben. Az ilyen emberek, akiknek nincs fenn az üdvösség sisakja, és ha mégis belefognak valamilyen szolgálatba, csodálkoznak, hogy az ördög az első pillanatban homlokon csapja őket. Akinek nincs fönt az üdvösség sisakja, és úgy kezd az Isten szolgálatával, úgy kezd az Isten felé szolgálni, akkor rögtön észreveszi, hogy az első pillanatban az ördög megakadályozza, hogy homlokon vágja, gyomron vágja, megakadályozza, hogy tovább haladjon azon az úton, amit úgy látta, hogy el kell indulni. És aztán persze nyalogatja a sebeit sokáig, aztán az életében ilyen bukások után egyszer csak majd eljut odáig, hogy nem is érdekel engem az Istennek az országa. Miért? Azért, mert nem vette komolyan az Isten felszólítását. Vedd fel az üdvösséges alját. Persze még sok minden tartozik ez a fegyverzethez, de a mai igény most erről szól. Az üdvösség sisakját vett fel. A szolgálat mellett jön a próba ezer más területen is. A legfontosabb talán a földi elmúlásban van, a föld élet végében van. Sokan az egészség és a betegség, az élet és a halál kérdésében meginognak, de megint Pál apostolnak az igéje vagy üzenete, hogy halálhol a te fullánk, hogy jó, hogyha itt van a szívünkben. Hú, de nagyképű kijelentés ez, mondják sokan, hogy halálhol a te fullánkod, majd megtudod akkor, hogy oda kerülsz, és valóban azt próbálja meg az ember életében mindig a hitet, amikor a nehézség, a próba megérkezik. Amikor valóban úgy látszik, hogy nincs emberi eszköz, nincs orvosság, nincs orvos, itt az Isten kezében van az életem. Ha ez eljön, akkor látja meg az ember, hogy halálhol a te fullánkod. Mit tudsz te velem kezdeni? Isten kezében van az én életem. És te nem tudsz velem semmit sem kezdeni, mert az én életem már ott van az ő kezében. Azt látok, hogy az üdvösség alapja az, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, de ki is ő valójában. És valóban, ahogy Pál testvére már ezt említette az ige hirdetésben, az üdvösség, az üdvözülés az nem más, mint szabadulás, mint megszabadulás. És hát Jézus Krisztus az üdvözítő Urunk, valóban szabadító, gyógyító Istenünk. Miként működik az üdvösség szerzése? Hát úgy működött, hogy magára vette az egész világnak a bűnét. Jézus Krisztus ott azon a Golgotai kereszten, és megmentette a világot, megszabadította a világot a bűn büntetésétől, a bűn büntetésének terhétől, nyomorúságától. Hogy nem kell elszenvedned, nem kell elszenvednem a bűnömnek a terhét, a bűnömnek a következményét, hanem azt Jézus Krisztus magára vette. És Isten meg a háta mögé dobta, és nem emlékezik róla. Jézus Krisztus ezt végezte el mindannyiunk életében, mindannyiunk számára. Az a kérdés, elfogadod-e a jogos következmény alul felmentésed? Elfogadod-e azt a fölkínált kegyelmet, amit az a zsidó fiú abban a jelenetben fölkínált az egyiptomi barátoknak? Te halálra vagy ítélve, meg fogsz halni. Elfogadod az élet lehetőségét. Itt van egy bögre, vér, kendve a szemelőtták, már az ajtófélpát, és tiéd lesz az élet. Ez a kérdés, te számodra is. Érzed-e, érted-e, hogy az életed Krisztus nélkül alap nélkül? Nincs alapja. Az első kanyarban megremeg felépítni, ha nincs alapja az épületednek. Átment a halálból az életbe, és nem megy ítéletre. Szól János evangéliumából az ige felé. Aki hallja az én szavamat, nem aki meghallgatja, nem aki elmegy a vasárnapi Isten tiszteletre, nem aki eljön az eke csendes napra, és ott hall Isten dolgai felől, hanem aki hallja az én szavamat, aki tudja, hogy az én szavam szólalt meg, és hisz abban, aki engem elküldött, aki tudja, hogy a teremtő, megváltó, megszentelő Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszerűen fiát lelkét érte, hogy aki hisz őben el ne veszem, hanem örök élete legyen. Tehát aki hisz abban az Atyában, aki Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba, annak örök élete van. Nem lesz majd valamikor abban a homályos jövőben, amit sokan mondanak, hogy hát majd meglátjuk azt akkor, hogy tisztelemünk ott az életünk vége felé. Hát csak meg könyörül rajtunk a jó Isten. Hát ilyen bizonytalan előzményekkel még a százszemi csendes napra se induljon el senki. Nemhogy az örökké valóság felé, az örök élet felé. Ha ennyire bizonytalan az ember, hogy hát majd a jó Isten csak valamit kitalál, hogy megoldást legyen. Az Isten szeretné azt, hogy a valóság lenne az életedben, hogy átmentél a halálból, örök életed van, és ezt te ki tudod mondani, erről te bizonyságot tudsz tenni. Nem azért van örök életed, mert egyébként olyan sokan mondják körülötted a gyülekezetben, vagy az eke csendes napon, és akkor hát biztos nekem is az van, hanem tudod, mert a szívedben Isten lerendezte ezt. Mert az Isten megvizsgálhatta azt, szembesíthetett azzal, hogy mi van benne, és ő megtisztította a bűneitől, a bűneit következményét, a bűneit terhétől. Mi, akik ezt megtapasztaltuk, és vihetjük az elveszett el felé, ez a bizonságtételi. Mert sok börtönlakó, meg sok börtönőr vágyja, várja az evangéliumot. Várja az üdvösség evangéliumát. Nem tudják, hogy mit várnak sok esetben. Azt várják, hogy az életükben forduljon már valami. Olyan jó hallgatni azoknak a bizonságtételét, akik olyan bűnben voltak, ami az emberek szemében is nyilvánvaló. Tehát egy embergyilkosnak, egy sorozatgyilkosnak, egy apagyilkosnak a szájából hallani azt, hogy az Isten megvilágosította előttem a bűnömet, és én kértem a kegyelmet, és megadta. Kata van itt előttem vele, és még néhány fiatalval mentünk a Tiszalöki börtönbe, ahol a legsúlyosabb ítéleteseket hozták akkor arra a bibliórára. És ott voltak ezek az emberek egymás mellett. Többszörös gyilkosok voltak egy asztalban. És testvérek, Isten dicsőítő közösség volt. Ezek megtért gyilkosok voltak. Megtért gyilkosok, akik szembesültek azzal, hogy kik ők. És már várták, hogy mikor leplezi le őket az Isten. Mikor leplezik le őket, hogy ki tudják teríteni a szennyesüket, mert borzalmasan terhelt őket. És ott játszottak a szintetizátoron, az apagyilkos játszotta a keresztény énekeket, és a gyilkos kórus meg együtt énekelte velük az Eke énekes könyvből az énekeket a Tiszalöki börtönben. Szóval az emberek tudták, hogy mi a bűn. Világos volt számukra, hogy az, amit ők cselekedtek, az bűn. És ott a börtönben nem a bírósági döntés volt a fontos, hanem az Isten döntése volt a fontos az életükben. Tehát sok börtönlapó és sok börtönőr természetesen idézőjelbe téve, sok olyan ember, aki az életünk közelébe kerül, valamikor bezárnak bennünket egy szűk térbe. Lehet az börtön is, lehet az egy kórterem is, lehet az egy valamilyen csoport, munkahelyi csoport, vagy lakókörnyezeti csoport, vagy éppen a család, ahol ránk van bízva, hogy továbbadjuk az üdvösségnek az evangéliumot. Pál testvérem is mondta, hogy a nyomorúságban ember észreveszi, meglátja, hogy az Úr hordozza az erejét. És valóban én is járhattam már kórházban olyan osztályon, ahol magam is betegként feküdtem. És jó volt azt látni, hogy az Isten nem azért küldött oda, hogy az infúziót fölvegyen, meg az infúziót magamba vegyen, hanem azért küldött oda, mert voltak emberek, akiknek szükségük volt arra, hogy az evangélium megszólaljon. És lehet, hogyha lelkészi minőségben kerülök oda, és mondom nekik, hogy ki az, akinek lelki problémája van, lehet, hogy senki sem szólalt volna meg, de ott abban a zárt közösségben óriási szükség volt a körülöttem lévő nagyobb részt kábítószeres vagy öngyilkos jelölt embereknek a környezetében. Mert sok börtön lakó és sok börtön őr van körülöttünk, akiknek szükségük lenne arra, hogy az evangéliumot hallják. Mert Isten bennünket sokszor ilyen helyzetbe visz, hogy aztán tudjuk hirdetni az evangéliumot azoknak, akik ilyen helyen van. Olyan jó lenne, hogyha minél több embernek hirdethetnénk, hogy üdvözlősz. Tiéd a sisak, tiéd lehet a sisak. Fölveheted az üdvösség sisakját, és aztán hiába jön az ellenség, nem tud neked ártani. Hiába jön a fájdalom, a szenvedés, a próba, te nem tudsz állni, mert van mibe kapaszkodni, mert az Isten elvégezte benned, hogy szabad lehetsz. És ebben a földi létedben már szabadon élheted az életedet, és olyan jó ezt látni, hogy Isten sosem külön gondolkozik az ember életében, a földi lét, meg az örök lét, hanem ő életben gondolkodik. Azt mondja, hogy életet adok neked, és itt a földi létben elkezdődik az ember számára az örök lét. Nekem örök életem van, és az örök életem az végighúzódik majd az örökké valóság felé úgy, hogy közben lesz egy állomás, amikor egy átszálló állomás, a földi testet elhagyva haladunk tovább felé. Az Isten szeretné ezt az örömüzenetet minél többeknek átadni. Hadd hallják itt minél többen Szápszenden is, és hadd erősödjen az itteni gyülekezet is. Jó lenne, hogyha ki tudnánk menni a templomból, és a kintieknek hirdetni az evangéliumot. Mikor jöttünk idefelé, az előző utcán bekanyarodtunk egy utcával visszább a főúttól, vagy nem tudom milyen út az előtt, amit bejöttünk. Lényeg az, hogy egy utcával hamarabb kanyarodtunk, és meg kellett kérdeznünk két asszonyt, hogy pontosan hol is van a feltűnését, aki útba igazítottak. Nagyon jó lett volna, hogyha ha mi meg kiszállunk és azt mondjuk neki, hogy köszönjük, hogy megmondtuk, hol van az evangélikus templom, meg akkor szeretnék elmondani, hogy hol van az Úr Jézus Krisztus. Hogy az üdvösségről szeretnék bizonyság tenni, hol találják meg, de hát örültünk, hogy idegen területen meg találunk, ahol megyünk. De visszafelé lehet, hogy érdemes lenne arra kell mondani nekik, hogy megmutatták, hogy hol van az evangélikus templom, ide találtunk, és meg szeretnénk maguknak mondani egy célt, és segítünk, hogy oda találjunk. Mert ez a mi küldetésünk. Ez a küldetésünk itt Stárszenden is, meg kinek-kinek a maga helyén, családban, lakóközösségben, munkahelyi közösségben, gyülekezetben jövőtelé. Az Úr adjon ehhez nekünk sok erőt, és hogy valóban igaz lehessen, hogy ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor valóban üdvözülsz. És aztán majd folytatódik a harmadik ige hirdetést, amit az Úr szaksz. Csendeségünk el. Úr Jézus Krisztus, hálás a szívem, hogy Te mindent elvégeztél ahhoz, amire szükségünk van. Köszönöm néked, Urunk, hogy mindaz, ami az üdvösséghez szükséges, azt Te megtetted, egy hibázik csak. A nyitott szívünk, a nyitott kezünk, a nyitott elménk, bárcsak mindnyáján befogadhatnánk téged, megérthetnénk a te üzenetedet. Miénk lehetne az az örök élet, amivel meg szeretnél ajándékozni bennünket. Add ezt a készséget, Urunk, bennünk szívébe, és add meg, hogy megerősödhessünk abban, hogy az üdvösség az a te ajándékod, amelyet sisakként teszel a fejünkre, amely megvéd bennünket az ellenségtől, megvéd bennünket a kísértésben, a próbák idején. Vedesd életünket úgy, Urunk, hogy a bizonyságtételünk a Te erőddel szólalhasson meg. Vedesd úgy az életünket, Urunk, hogy a beszédünk, cselekedeteink, a tekintetünk, a gesztusaink, azok mind rólad beszélhessenek. Cseréld ki az óemberi gondolatainkat, Urunk, cseréld ki az óemberi természetünket, adj újat, add meg, hogy kikér a maga életével le tudja vetkezni a régit, és föl tudja kérdezni ezt az újat. Szeretnénk, Urunk, ebben az újban mutatkozni a világban, hogy a te dicsőséged napról napra nagyobb lehessen, és a gyülekezeteink szaporodhassanak az üdvözültek számára. Ezért hálás a szívünk, Urunk, mert tudjuk, neked ez a terved, és a te tervedet végre fogod hajtani. Add meg, hogy részesei lehessünk mi is ennek.